Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Napról napra egyre többet hallunk a mesterséges intelligenciáról, és a vállalatok életében is rengeteg lehetőséget rejt ez a technológiai újítás magában. Mik ezek egészen pontosan egy vállalat életében?
Nyilván a vállalat működésétől, legyen az gyártó tevékenység, vagy bármilyen szolgáltató, sok függ, és sokféle példát lehet mondani. Én inkább az iparból, a gyártásból tudok példákat mondani, és nagyon sokféle lehetőség van. De például a logisztikában, ugye ahol szintén nagyon komoly a munkaerőhiány, a jól képzett kétkezű szakember hiánya, mert a komissiózás nagy része még ma is 90%-ban szinte kézzel működik. Itt találunk olyan Siemens-es megoldást, ami egy robot tulajdonképpen, és pakolja, mondjuk egy webáruháznak a másnapi szállításhoz a termékeket, válogatja össze, ömleszte, oda jön többféle termék, kiválogatja, látó szoftverrel rendelkezik, bizonyos termékek már előre megvannak neki tanítva, bizonyos termékeknek a formáját, színét, azt meg magától tanulja meg, és lesz egyre fejlettebb. Ez sokat tud segíteni, hiszen egy-egy mondjuk Black Friday idején ez az idő, amennyivel elszöszmötölünk egy termékkel, ez nem mindegy, hogy több perc vagy több másodperc. Ezek a robotok akár egy óra alatt 1000 terméket, az durván azt jelenti, hogy 3 másodpercenként egy terméket megfognak, arrébb raknak, kiválogatják, ami egy nagyon nagy segítség. Vagy tudok mondani a mezőgazdaságból például, sokan nem gondolnak rá, hogy legyen az mondjuk egy gombatermesztés vagy epertermesztés, ahol szintén a gép segítségével figyeljük a növekedését ezeknek a gyümölcsöknek, növényeknek vagy zöldségeknek. Nyilván amit látunk, hogy lát a gép, ami nem stimmel, megtanították neki, hogy az esetleg valami fertőzés, akkor jelzi, szól, de például a szüretelésnél is tudjuk használni, hogyha megtanítjuk neki, hogy mekkora méretű, milyen színűt szedjen le, és mi az, amit még hagyjon fönn a növényen, és hagy érjen tovább. De a mesterséges intelligenciát használjuk például internetes adatközpontok hűtésénél is, ahol bődületes mennyiségű energiát ugye lehet úgymond elégetni azáltal, hogy hűtjük ezeket a szervereket. Ez csak tovább fog nőni, hiszen egyre több adat van a világban, és egyre nagyobb százalékát fogják kitenni az adatközpontok a világ energiafogyasztásának. Ez el fogja érni kb. 2030-ra 13%-ot a mostani 3-ról. Tehát gyorsan ki lehet számolni, hogy bármilyen technológia sokat segít, ebben is tudunk a mesterséges intelligenciával együttműködni. De akár korábbi interjúkban is említettem például a hálózati víz, a legnagyobb kihívás az a víz elfolyás, a vízvesztés, és hogy éppen hol és milyen mennyiségű víz folyik el, ahhoz is már mesterséges intelligenciát lehet használni, erre is vannak már konkrét példák, akár mondjuk ez egy dugulásból adódik, akár egy csőtörésből, vagy csak egy szivárgásból, itt is óriási megtakarítást lehet elérni. És ha végül a Siemensnél is szeretnék egy példát mondani, ugye a programozók irányítás technikában használatos hardverek programozását is ki tudjuk váltani, a kódírást, erre is tudunk olyan mesterséges intelligenciát társítani, ami akár az alapprogramozást megcsinálja, és csak később kell profi programozót bevonni egy komplexebb feladatba, de nyilván ez is csak időkérdése lesz, és ez is fog változni, és ezek a fejlesztések ezek továbbra is ebbe az irányba mutatnak, hogy a mesterséges intelligenciát minél jobban bevonjuk a napi működésbe.
Na most ön nem látja ezt, meg a kedves hallgatók se látják, de ahogy ön elkezdett itt mesélni, egyszer csak elkezdtem mosolyogni. Azok, amiket itt elkezdett részletezni, tényleg olyanok, mintha a jövő kopogtatna most itt az ajtónkon. Ön hogyan látja azt, hogy a mesterséges intelligencia mennyire terjedhet idehaza, mennyire gyorsan?
Mindig nagyon fontos kérdés, és nyilván a jövő az, hogy az már itt van a küszöbön túl, vagy esetleg már benn van a szobában, vagy egy gyárépületben, számomra nehezebben megfogható, de az biztos, hogy része az életünknek, hiszen már a Siemensnél is komoly múltra, tehát kb. Egy 30 éves múltra tekintettünk vissza, amikor mesterséges intelligencia fejlesztéssel elkezdtünk foglalkozni. Nagyon jó kérdés, hogy ez a mindennapokban hogy fog megérkezni, de ez hasonlóan, ahogy korábban minden technológiai fejlesztés legyen az internet, mobiltelefon, bármi, szép lassan be fog szivárogni. Azt gondolom, hogy elsősorban, és ez Magyarországra biztos igaz, főleg az adminisztrációba, irodai jellegű tevékenységbe, szolgáltatásokba fog először megjelenni, legyen az mondjuk egy banki helpdeskes funkció, de szépen át fog terjedni a iparra. Nyilván ennek vannak költségei is, és vannak technológiai követelményei, ezek egy picit lassabban fognak teljesülni, és ez ami miatt a mesterséges intelligencia igazából még egy picit odébb van, főleg Magyarországon több idő kell hozzá, hozzá, de már nagyon sok cégnél folynak fejlesztések, már nagyon sok cégnél hoznak létre belső csapatot, hogy mi is ez, mit kell ezzel kezdeni, hol tudjuk ezt használni, esetleg van-e olyan problémánk, kihívásunk, amire már tesztelhetnénk a mesterséges intelligenciát valamilyen funkciót. Körülbelül ebben a fázisban vagyunk, és azt is gondolom, hogy ez még nagyon az eleje, de az is látszik, hogy ez exponenciálisan fog gyorsulni. Tehát bízom benne, hogyha legközelebb beszélgetünk, akár egy év múlva, két év múlva, már sokkal több referenciát és sokkal több magyarországi példát tudunk felsorakoztatni.
Amit legutóbb említett, hogy egyre több referencia, egyre több példa, azt hiszem, hogy ez is segíthet abban, hogy azt a kezdeti óckodást, vagy kezdeti félelmet legyőzze, mondhatjuk, hogy a többségi társadalom, amiről azért beszélhettünk itt kezdetben, hiszen azért az ismeretlen dolgoktól jellemzően félünk. Hogyan látja ön, mennyire változik meg a mesterséges intelligencia megítélése, ahogy egyre inkább elterjed?
Erre is csak azt tudom mondani, hogy nyilván ebben van egy pici generációs kérdés is, van egy pici technológiai tanulási vágy, és van egyébként nagyon komoly igény oldalról, egy ilyen keresleti oldalról generált elvárás, amihez most nagyon hozzájárul az is, hogy a munkaerő hiány, legyen az fizikai munka, vagy legyen az egy elméleti feladat, nehéz jó munkaerőt találni, és igyekszünk alternatívákat keresni, amiben a mesterséges intelligencia tud segíteni. Tehát megjelennek azok a folyamatok, amik mögött már nem ugye valós emberek ülnek, nem is kell, vagy megjelennek azok a segítségek, ahol a napi munkát hatékonyabbá tudjuk tenni, legyen az egy adatelemzés, aminek már nagyon nagy múltja van, hiszen mindig is voltak szoftverek, vagy akár irodai szoftverek, vagy bármilyen hasonló eszköz, ami segített, de ezek még automatikusabban válnak, még gyorsabban meg fognak jelenni ezek az adatok, és még inkább olyan funkciók fognak megjelenni akár egy irodai környezetbe, amit eddig sokáig kellett keresnünk, most azt lesz egyből a szemünk előtt, mert van egy segítség, legyen az a jobb vagy bal kezűnek hívjuk, lesz egy szoftveres segítség, ami ezekbe tud segíteni. De nagyon fontos az, hogy ezt lépésről lépésre tegyük, és a kiberbiztonság az mindig ott legyen a szemünk előtt, mert óriási kihívás, hogy ezt mind jogilag is, meg mind transzparensen úgy tudjuk üzemeltetni, hogy akár se a vállalat, se az egy ilyen tárára ne történjen meg. Ez nagyon-nagyon fontos, ez biztos egy picit lassítja, de nem is baj, hogy lassítja a folyamatokat, mert ennél biztosabbak lehetünk abban, hogy a megvalósuló irány az nagyon hatékony és segítőkész.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A héten volt egy euró alapú kibocsátás, ami első volt a magyar tőzsde történetében, úgy értem, hogy jegyzésként. Ebből is látszik, hogy azért akár magas kamat, akár gazdasági lassulás még nem állt meg az élet a magyar tőzsdén. Újra kibocsátották ezt a B50-es kiadványukat. Ezek olyan vállalatok, amelyek törekednek a tőzsdére, amelyek a kiadványban vannak, vagy egy részük már a tőzsdén van?
A B50 kiadványunk az alapvetően azt a célt szolgálja, hogy magyar sikeres középvállalatok sikertörténeteit mutassa be. Ez az 50 cég, aki az idejében szerepel, illetve összesen 400 cég, aki már az elmúlt 8 évben a kiadványban szerepelt. Nagyon sok színűek, sok rétűek, nagyon sokfajta szektorból jönnek. Többfajta méretűek van, néhány milliárd forintos árbevételű cég, de vannak néhány 10 milliárdos árbevételűek és sok 100 milliárdos árbevételű nagyvállalat is van ebben a körben. Tehát tulajdonképpen ebben a tekintetben is van egy sokszínűség, és abban a tekintetben is, hogy néhányuk már tőzsdén van, többen törekszenek jelenleg a tőzsdére, és van, aki például kötvénykibocsátással van jelen, de vannak természetesen, akik még ezelőtt állnak, és potenciálisan már vizsgálják majd ennek a lehetőségét. Azonban mindenképpen azt el lehet mondani, hogy ezek nagyon sikeres a saját szegmensükben, szektorúban sikeres cégek, és mi azt gondoljuk róluk, hogy egyébként tőzsdeképesek is lehetnek a jövőben.
Mennyire látszik az, hogy a magas kamatok miatt fordulnak egyre inkább a cégek a tőzsde felé, vagy mennyiben számítanak inkább erre mondjuk jövőre?
2022-ben is nagyon sok kihívás volt a világgazdaságban és a magyar gazdaságban is. Ennek ellenére a B-ten egy közel rekordszámú részvénybevezetést regisztráltunk, 14 vállalat lépett 22-ben a B-tre részvénykibocsátóként, és 23-ban is, ugye hát továbbra is nagyon sok kihívás van a világgazdaságban, de ennek ellenére folytatódtak a kibocsátások, és évvégére egy ilyen 7-8 új részvénykibocsátóval számolunk. Itt a felvezetőben is hallatszott, hogy nemrég zárult az egyik cégnek a tőke emelése, ami euró alapon, de egy nagyon szép méretben valósult meg sikeresen. Tehát én azt gondolom, hogy a kihívások ellenére alkalmazkodnak a vállalatok az új körülményekhez, és azok a vállalatok lesznek sikeresek a tőzsdén is, akik képesek alkalmazkodni a kihívásokhoz. és hát persze a befektetők is alkalmazkodnak az ő elvárásaikkal és az ő általuk megcélzott befektetési célpontokkal az új körülményekhez.
A korábbi években is adtak ki B50 kiadványt, tehát 50 legsikeresebb vállalatot megemlítve. Ezek a vállalatok, ha addig nem voltak a tőzsdén, általában előbb-utóbb a tőzsde valamelyik kategóriájába bekerültek?
A tőzsde legfontosabb célja, hogy támogassa a középvállalatokat Magyarországon, hogy ezek magyar tulajdonú, nagyon sokszor családi tulajdonban lévő cégek, és fontos, hogy minél inkább megismerjék a tőkepiacban rejlő lehetőségeket. Tehát sok cég szinte először találkozik a B50 kiadványban való szereplés kapcsán a tőzsével, a tőkepiaccal, és szerencsére már az elmúlt években kiépítettünk sok olyan szolgáltatást, ami ezt az utat, ennek az útnak a bejárását ezt elősegíti, és nagyon sok cég abból a 400-ból, aki ideig szerepelt már ebben a B50 nevezetű kiadványunkban, már valamely szolgáltatásunkkal kapcsolatba került igénybe vette, például egy vállalatfejlesztési képzésben, az Elite programban, vagy a Mentor programunkban, de van több mint 20 cég, aki már tőzsdén van, illetve több mint 30 cég, aki kötvénykibocsátóként van jelen. Tehát ez egy folyamat, azt gondolom, hogy nagyon szépen haladunk ezen az úton, hogy minél több magyar középvállalat ismerjen a tőkepiacban rejlő lehetőségeket, és egyre többen élnek is, és ők maguk is értékpapír kibocsátóvá válnak a tőzsdén.
Ha mondjuk ezeknek a vállalatoknak a vezetőivel beszélgetnek, akkor mi szokott alapvetően lenni a kihívás számuk a tőzsdével, a tőzsdei jelenléttel kapcsolatban? A megnövekedett adminisztráció, vagy egy teljesen más vállalati pénzügyi jelentésnek a megtétele, melyik szokott általában a nehezebb ugródeszka lenni?
Az, hogy egy társaság kilép a nyilvános piacokra és tőzsdei bevezetéssel nyilvános társasággá válik, az azt gondolom, ez egy nagy lépés egy cég életében, és a legnagyobb kihívás az az, hogy eljutni ahhoz a ponthoz, amikor ezt a nagy lépést megteszik. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan már tisztában vannak azzal, hogy a tőzsdei jelenlét az hogyan tudja katalizálni a vállalat további növekedését, azáltal, hogy friss tőkéhez tud jutni, és akár kötvénykibocsátóként ugye plusz finanszírozási forráshoz. Vannak valóban adminisztratív terhek, de ezek egyáltalán nem megugorhatatlan dolgok, tehát nem ezek az adminisztratív lépések azt gondolom a fő kihívás, hanem az, hogy a társaság a saját élethelyzetéhez, a saját maga előtt álló kihívásokhoz hozzáigazítsa ezt a nagy stratégiai lépést, hogy kilép a nyilvános piacokra, befektetőktől forrást von be, tőke forrást, vagy esetleg kötvénykibocsátóként megjelenik. De ahogy itt látszik a számainkból, szép számmal növekednek ezek a cégek, akik a magyar tulajdonú középvállalatok közül ezt az utat választják a további növekedéshez.
Az előadásában is említette azt, hogy nem feltétlenül csak részvénykibocsátásban kell gondolkodni egy vállalatnak, hogyha mondjuk növekedni szeretne, nem már több lábon állni, akár kötvénykibocsátásban, kockázati tőkében vagy hitelprogramokban gondolkodni. A tőzsdei vállalatokra jellemző, hogy nem csak részvénykibocsátás kötvény, hanem akár a másik két lábat is gyakran meglépik?
Igen, úgy gondolom, hogy egy egészséges finanszírozási mixhez szükség van hitelre is. Egyre inkább fejlődött az elmúlt években a vállalati kötvénypiac is Magyarországon. 90 kötvénykibocsátó van jelen több mint 100 kötvényével a magyar tőzsdén, és ez egy jó kiegészítés a finanszírozási mixnek, hiszen nagyon sokszor ez hasonló fedezeteket nem igényel, mint egy bankhitel, tehát ebből a tekintetben is egy jó finanszírozási igény. És hát tőkéhez viszont ugye tőkepiacon lehet hozzájutni, aki nem külső forrás vagy hitelt szeretne, hanem meg szeretné erősíteni a mérleg szerkezetét plusz tőkével, annak igenis a tőkepiacra kell kilépnie. Ennek több formája is van, lehet ugye kockázati tőkebefektetőkhöz fordulni, lehet tőkeemelést végrehajtani zárt körben, de ugye ennek a legmagasabb szintje az pedig a nyilvános piacon valósul meg, és egy tőzsdei kibocsátásban realizálódik, tehát szépen nő azoknak a cégnek a száma, akik a tőzsdén jelen vannak mind kötvénnyel, mind részvénnyel, de természetesen ezeknek a vállalatoknak van hitelük is a bankszektorból.
Az utóbbi egy évben elég magas volt az infláció, és emiatt ugye a hitelkamatok is elég magasan tetőztek, ha nem a kamattámogatott hitelekről beszélünk. Ez inkább barátja a részvénypiacnak, magyarán, hogy inkább fordulnak a cégek ilyenkor a részvénykibocsátás felé, vagy Magyarországon ez még annyira nem jellemző, hogy ilyenkor nagyobb lehetőséget látnak a részvénypiaci megjelenésben.
A magasabb kamatkörnyezet az kihívást jelent a tőkeemelések során is, hiszen ez hatással van a cégnek az értékeltségére. Minél magasabb a hozamkörnyezet, az értékeltségekre negatívan hat. De ugyanakkor azért azt láttuk, hogy a tőzsde indexek azok új csúcsra tudtak menni az elmúlt időszakban is, tehát úgy látszik, hogy azért a befektetők azok ilyen tekintetben optimistán látják a jövőt, hiszen a tőzsdén ugye a tőzsde árfolyamban általában ugye a jövőben vonatkozó várakozások tükröződnek, és hát az elmúlt év, a tavalyi év és az idei év kibocsátási számaiból is azt látjuk, hogy a nehéz körülmények ellenére egyre többen gondolkodnak tőkeemelésben vagy kötvénykibocsátásban.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.